Szeretettel köszöntünk mindenkit az Orosházi Juh Zsigmond Városi Könyvtár idei második podcastjában 2011. március 18-án, a mikrofonnál Buzai Csaba. Mindenekelőtt lássuk a mai adás tartalmát röviden. Szó lesz arról, hogy milyen változások történtek március 1-től a könyvtári szolgáltatások egyes díjaiban. Részleteket hallhattuk majd a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszédverseny városi kistérségi döntőjéből. Az ötletgazda Petroszki Mária mutatja be könyvtárunk tavaly ősszel indult programsorozatát, a Látható Nőt. Ugyancsak részleteket hallhattuk majd Sas Ervin könyvemutatójából is. Itt el kell mondani, hogy az összeállítást az Orosházi Városi Televízió munkatársai készítették. Köszönjük, hogy az anyagot a rendelkezésünkre bocsájtották. Belehallgatunk majd a február 16-i Juh Zsigmond megyei vers és prózamondó versenybe is, végül pedig nyitvatartásról és az elérhetőségeinkről is szó esik majd. 2011. március 1-től több helyen is változást tapasztalhattok a könyvtári szolgáltatások használatának feltételeit illetően. Ezeket szeretném most röviden összefoglalni. Március 1-től a könyvtárba történő beiratkozás felnőtt dolgozóknak 1200 forint, míg 16 éven felüli diákoknak, munkanélkülieknek és nyugdíjasoknak 600 forint egy évre. 16 éven aluli és 70 éven felüli olvasóinknak továbbra is ingyenesen biztosítjuk a könyvtári olvasójegyet. Ugyancsak ingyenes marad a továbbiakban is a könyvtári dokumentumok helyben használata. Némileg átalakulnak a számítógépes szolgáltatásaink díjai is. A számítógép használat érvényes könyvtári olvasójeggyel rendelkezőknek 100 forintba kerül fél óránként, tagsággal nem rendelkezőknek pedig 150 forint lesz minden 30 perc. Könyvtárunkban továbbra is lehetőség van színes és fekete-fehér egy- és kétoldalas nyomtatásra, illetve fénymásolásra, valamint vállalunk szkennelést, spirálozást és faxküldést is. Könyvtárunkból hangos könyvek, zenei anyagok és filmek egyaránt klubformában kölcsönözhetőek. Az egyes klubokba a beiratkozási díj 500 forint negyed évente. A könyvtárközi kölcsönzés díja 700 forint dokumentumonként. A tavalyi évhez hasonlóan idén is 16 tanuló nevezett a város és a kistérség általános iskoláiból a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszédverseny városi körzeti fordulójára. A február 4-én a könyvtárunkban megrendezett szépkiejtési versenyen a zsűri tagjai Vetésiné Petrányi Erzsébet, Buchalter Ibolya és Tengeri Cséva voltak. A sorsolás követően a szokásoknak megfelelően a gyerekek először a kötelező, majd a szabadon választott szövegeket olvasták fel. Az 5.-6. évfolyamosok számára a kötelező szövegrész idén a Szent László király című írás, míg a 7.-8. osztályosoknak Dóra Zoltán Valentin nap egy kis aggodalommal című munkája volt. A két győztes közül Irimiás Vanda választott szövege Angyal János pont-pont veszőcske című írása volt, míg Frák Vivien, Szilvia Vasalbert a Kastély árnyékában című művéből olvasott fel. Ezt a két előadást, illetve a zsűri elnök Vetésiné Petrányi Erzsébet értékelését hallgathatjátok meg most.
Angyal János pont-pont veszőcske részlet. Az ismert gyermekmondóka során egy ember kerekedik a papírra. Bizony, az egyszerű írásjelek az írásban is megmutatják az embert, kikerekedik belőlük használójuk jelleme. Mostanában a központozásban sok lazaság, nem törődömség tapasztalható, s nem mentes ettől a nyomtatott szöveg sem. Pedig helyes írási szabályzatunk talán legegyértelműbben, legszabatosabban az írásjelek használatát írja elő. A nyomtatott sajtóban mégis bizonytalansággal találkozhat napról napra az olvasó. Szőrszálhasogatásnak tűnik erről külön szólni. Korántsem. A jelentéktelen írásjelek szavatolják az írott szó pontosságát, egyértelműségét. Nagyvonalú használatuk esetleg csak nem törődömségre, a szabályok nem ismeretére val, ám nem egyszer félrevezető szándékról, vagy akár jellemhibáról is állapodhat.
Vas Albert a kastély árnyékában. A szám áthajtott a falun. A kastélykert felhajtójánál a lovak be akartak fordulni, de Pista rájuk vágott az ostorral. Bosszankodva rázták a fejüket. Az ördög csilingeltek ettől, de engedelmeskedtek. Hamarosan kiértek a házak közül, s a rétnél letéltek a tanyai útra. Csikorgott a hó a szántalpak alatt, A lovak lassabban futottak, a csengő is elhallott. A nádas halott volt, és mozdulatlan, ahogy elhaladtak mellette. A tó olyan volt, mint egy nagy sima rét, s a főispánnak eszébe jutott Mózsibá, az öreg halász, és eszébe jutottak a gyermekkor bódorgásai, rucázások Mózsibával, és hogy a szán a tanya útján fölfelé vitte, egyre több és több emlék rohanta meg, és olyan volt egyszerre, mintha messzi útról tért volna haza. Már a kőr is fasorban voltak. A fák kitárták nagy, csupasz koronájukat az út felé, sudárak voltak és magasak, és a főispánnak eszébe jutott, hogy ott valamikor nem is voltak fák, kopár hegy oldalon ment az út fölfelé, és cselédházak sem voltak, és semmi sem volt, csak egy puszta kis tanya a dombon. És hogy mindezt ők csinálták, ketten az öregek. Miért? Miért csinálták? Valószínűleg azért, hogy szép és jó otthona legyen ez a domb gyermekeknek és unokáknak. Ugyanúgy csinálták, és ugyanazt, amit ők most ketten Erzsébettel csinálnak túl a másik hegyen. Milyen különös is. Az ember, amíg él, egyre csak azon igyekszik, hogy valami maradandót csináljon azok számára, akik a nyomába jönnek.
Köszönöm.
Osztályán, mind a 7.-8. osztálynál a kötelező szöveg, mintha egy kicsit nehéz lett volna. Tehát akkor szembesültünk vele, hogy küzdöttek szavakkal, nem találták meg a megfelelő jó szót hozzá, hozzátettek, elvettek belőle egy kicsit. Tehát mégsem volt olyan nagyon egyszerű és könnyű feladatuk a kötelező szövegben. De tisztességgel mindenki megbirkózott vele, és mindent igyekezett úgy előadni, hogy valóban ezt érezzük, hogy ő ért időnk is olvasott föl. A szabadon választott szövegek nagyon megfeleltek a korosztálynak, jó választás volt, és mindegyiken éreztük a pedagógusnak a segítségét, vagy a családnak a segítségét. Nagyon-nagyon jól esett hallani, hogy milyen szép kifejező olvasásokat hallottunk, nagyon-nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek örömmel olvasták, örömmel adták elő, és sokkal jobban sikerült mindenkinek kivétel nélkül, mint ahogy a kötelező szövegből gyűjtőzött. Külön gratulálok mindenkinek ehhez, és köszönjük a munkát, ami ebbe tettek vele. Nem akarom hosszan elnyújtani, még annyit szeretnék mondani. Annak is nagyon örültünk, hogy tiszta szép hangokat hallottunk, kiejtések is tiszták voltak, hogy ügyeltek arra, hogy a cím és a szöveg elváljon egymástól, hogy figyeljünk rájuk, hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy most ők az fontosak, és ők azok, akiket hallgatnak. Tehát látszott az, hogy tudják már, hogy mit is jelent egy ilyen verseny, mit is jelent egy szép olvasás. Én arra kérem, hogy ezt a nagyon-nagyon nagy titkot, és ezt a nagyon szép előttük őrizzék meg, és minél többet olvassanak közönségeket is.
Könyvtárunk tavaly szeptemberben a TÁMOP 3.2.4/08/1 pályázat keretében indította el a Látható nő, ne királyné légy, hanem királynő című programsorozatát. A programról most az ötletgazdával Petroszky Mária könyvtárossal fogunk beszélgetni. Honnan jött az ötlet?
Biztosan mindenkinek van olyan téma, ami nagyon foglalkoztatja, és mindig előkerül az élete során, vagy a hétköznapjaiban. Az egyik ilyen téma nekem a nők helyzete napjainkban. Ugyanis a médiában gyakran találkozunk ugye nőképekkel, nőábrázolással, elvárásokkal a nők felé, és többnyire elvárásokkal, hogy legyen szép, hogy legyen jó, hogy legyen kedves, stb. Stb. Viszont ahhoz, hogy a nők kedvesek, ugye ügyesek, okosak és szépek tudjanak lenni, elsősorban saját magukat kell szeretni, és saját magukhoz kell úgy viszonyulni, hogy mindazt, amit várnak tőlük, azt adni tudják. Észrevettem, hogy általában a nők önmagukat mindig másokhoz képest határozzák meg, tehát valahol elvesznek a sok elvárás között. Ezért úgy gondoltam, hogy jó lenne egy olyan programsorozatot kialakítani, megcsinálni, megszervezni, és a könyvtárba behívni a nőket, ami ajándék nekik, csak róluk fog szólni, és merülhessenek egy kicsit önmagukban, ne kelljen másokkal foglalkozni. Úgyhogy ez a téma már ugye régóta foglalkoztatott, meg volt a fejemben, és amikor jött ez a támapos pályázat, akkor lehetőség adódott rá, hogy ezt formába öntsük és megcsináljuk itt a könyvtárban.
Volt erre valamilyen minta?
Nem. Igaziból nem volt rá minta. Tehát én nem találkoztam ilyennel. Olvasgattam ugye a tanulmányokat, elméletben működött a dolog, de gyakorlati példát még nem láttam rá. Úgyhogy ez egy teljesen újdonságnak számított. Máshol is igény van rá, ugyanis nem tudom, hogy elmondhatom-e, hogy például Szegeden is volt már látható nő, ugyanis az első előadáson voltak szegediek, és annyira megtetszett nekik mind a téma, mind a maga a formája a programnak, hogy úgy gondolták, hogy Szegeden is volna rá érdeklődő, és már az első meg is volt. Onnan ment a híre, hogy Kecskeméten is szeretnének ilyet. Ugyanakkor Batonyán, most elmondom gyorsan azt is, ugyanez a programsorozat megy a könyvtárban szintén. Egy az egyben átvették a Batonyai könyvtárban, és ott is nagy érdeklődéssel fogadta a közönség szerencsére.
Igen, nagy érdeklődés jelenti a rendezvényeket. Kikből áll a közönség, kiket hívtál?
Ugyan a meghívón rá van írva, hogy férfiakat is szeretettel várunk. A közönség soraiban egyedül az első előadáson voltak férfiak. Na most lehet, hogy ez azért, mert akkor az előadó is férfi volt, nem tudom pontosan. Lényeg az, hogy Orosházán jellemzően csak nők vannak. Batonyán viszont a kolléganő elmondása szerint két házas pár és a közönség részét képezi, úgyhogy ott férfiak is érdeklődnek. Csináltam egy kis felmérést, és ez alapján a nálunk megjelent hölgyek átlag életkora 43,5 év. Ezzel azt kell érteni, hogy a 17 évestől a 70 évesig számíthattunk érdeklődőkre, és általában az átlagos közönségszám olyan 30 és 40 között van előadásonként. Amin én is egy kicsit meglepődtem, ha mondhatnám így, mert nem számítottam ekkora érdeklődése, pontosan amiatt, hogy ugye ez a téma ilyen módon nem volt még így feldolgozva, vagy megközelítve, és izgultam, hogy fogja érdekelni az embereket. De szerencsére igen. A promóciója, hát ez pedig nem volt a szokásos, ugyanis már legelőször is úgy hívtam a közönséget, hogy személyes ismerettség a könyvtárban, akikről tudtam, hogy érdeklődnek, e-mailben küldtem ki a meghívókat, illetve a könyvtárban voltak szórólapok, plakátok kihelyezve, és egy-két közintézményben. Úgyhogy annak ellenére, hogy nem volt nagy hírverés, szerencsére volt szép számmal a közönség.
És az előadókat mi alapján válogattad?
Hát a program íve az én fejemben úgy alakult, hogy induljunk el egészen bentről, mélyről a magunkból, tehát az első előadáson szó volt a női minőségekről, bölcseleti megközelítésben. Ugye ezt azt takarja, amiről nem igazán beszélünk, az ősi női minőségek, úgy mint az empátia, a befogadás, az intuíció, amivel általában is jellemeznek bennünket, tehát mondhatjuk sztereotípiának is, de ennek egy kicsit a mélyére mentünk, hogy ez hogyan alakulhat ki. A második előadáson kicsit már nyitottunk, megnéztük, hogy például a családban, a kapcsolatainkban és a minket körülvevő világban milyen szerepeket vállalunk fel. Ez nem azt jelenti, hogy színészkedünk, hanem időnként az anyaság az első, időnként az, hogy dolgozunk, máskor szeretők vagyunk, harmadik alkalommal pedig a szüleink gyerekei vagyunk. Tehát ezek a szerepek olyanok, hogy ne ragadjunk meg egybe, hanem mindig a megfelelőt használjuk, és akkor jól fogjuk magunkat érezni a bőrünkben. A harmadik alkalom az visszavezetett a mítoszok világába, ugyanis akkor Lilith-tel foglalkoztunk. Lilit nem egy olyan ismert személyiség, bár a Bibliában ő szerepel, ő volt Ádám első felesége, aki kimondta, hogy Ádám, nem akarok alattad lenni. Ugye nem azt mondta, hogy feletted akarok lenni, csak nem akarok alattad lenni. És Ádám erre nagyon megharagudott, és így került azután Éva, a feleség, mint oldalborda a képbe. Na most mi visszamentünk pontosan amiatt, hogy minden nőben, ennek ellenére, hogy nem ismert, benne él Lilit. És mi történik akkor, ha elnyomjuk magunkban a személyiségünkben Lilitet? Mert ugye a mítoszokról, meg az archetipusokról ismert, hogy attól függetlenül, hogy nem igazán kerülnek gyakran a köztudatba, tehát megismerkedtünk Lilittel. Aztán jött a negyedik alkalom, akkor már elmentünk a testünk felé. Ami azt jelenti, hogy vannak a kimondottan női izmok, női szervek, amik nélkül ugye nem tudunk jól működni, de jellemzően például férfi orvosok gyógyítanak bennünket, nőket, de hát ki ismerni jobban a testét, mint mi nők. Ezért az előadó elhozta a nagy fitballlabdákat, kislabdákat, és kipróbáltuk, hogy hogyan tudjuk megismerni, felfedezni a saját belső izmainkat, és hogyan tudjuk azokat működtetni, dolgoztatni, hogy erősek legyenek. Ezen az előadáson esett még szó az önelfogadásról, tehát, hogy mindenki pontosan úgy jó, ahogy van, és ne kelljen, meg ne akarjunk mások szerint szépek lenni, hanem legyünk olyanok, amilyenek, és örüljünk annak, szeressük a testünket, önmagunkat. Az ötödik előadáson már nyitottunk a könyvtár és a könyvek felé. Sóron Ildikó biblioterapeuta volt a vendégünk, de nem szakadtunk el a női témától, ugyanis a párkapcsolatot boncolgattuk. Sarkadi Imre a Gyáva című kis segényét elemeztük biblioterápiás módszerrel. Kicsit izgultam, ugyanis az emberek meghallják azt a szót, hogy biblioterápia, akkor egyből elkezdenek félni, hogy ja Istenem, én nem olvasok eleget, meg nem is olvastam azt a könyvet, meg mit fogok én ehhez mondani, de nagyon jól sikerült az előadás. Ildikó mindenkinek megnyerte a szimpátiáját, és megnyíltak a vendégek a műfeldolgozása során. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes foglalkozás volt. Ennek volt az egyik eredménye, hogy többen mondták, hogy még szeretnének ilyet. Az utolsó előadás, még arra nincs konkrét előadó, a társadalmi nemről fog szólni, tehát a nő és a társadalom viszonyáról. Ez még egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, és ez az utolsó alkalmunk, ami ebben a pályázati programban szerepel.
És akkor hogyan tovább? Mit tervezel még?
Úgy néz ki, hogy ez egy közösség, ami itt nálunk most kialakult, ami nagyon is jó, ugyanis a könyvtár egyik feladata a közösségi terek kialakítása, és kis pluszként annak tartalommal való megtöltése. Tehát nem elég az, hogy helyet adjunk, hanem próbáljunk tartalmat is tölteni bele. És mivel felmerült, hogy nagyon tetszett a biblioterápia a vendégeknek, illetve szeretnek olvasni, szeretnek könyvekről beszélgetni, szeretnek együtt lenni, önmagukról beszélgetni és megnyílni. Terveimben szerepel a folytatás, mégpedig úgy, hogy rekreációs biblioterápiás foglalkozások formájában, ugyanis elvégeztem szintén a pályázatnak köszönhetően egy biblioterápiás tanfolyamot, ami lehetőséget nyújt nekem is arra, hogy kipróbáljam magam a biblioterápiás foglalkozások terén. Tehát ez az egyik forma. A másik formát pedig egy olvasónk vetette fel, külföldön, illetve a filmekben láttunk olyan beszélgetéseket, hogy nők összegyűlnek valamelyiköknél, elolvas mindenki egy könyvet, egy adott könyvet, és arról beszélgetnek. Ez a másik lehetséges forma. Az, hogy ez a foglalkozás sorozat vagy programsorozat egészen konkrétan milyen formában fog folytatódni, ezen még dolgozunk, és az utolsó alkalommal fogjuk megbeszélni a vendégekkel. De mindenképpen lesz folytatás.
Köszönöm szépen! Január végén került sor könyvtárunkban Sas Ervin Keskeny úton című könyvének bemutatójára. A költővel a rendezvény után Deák György beszélgetett, az interjúból pedig az Orosházi Városi Televízió készítette egy remek összeállítást. Ez következik most.
Tragikus. Thomas Mann mondta volt Pesten, két sárkány marja a testem, a félelem és gyűlölet, mindkettő titkos nagykövet, mert ember vagyok, te is az, nem tudod, melyik az igaz. A lelkem fázik, mondom én, megszokott tőlem a remény. A névjegyem visszadobta, a nevemet úgy is tudja. Ha elfelejti, az se baj, nélkülem lesz ihaj, csuhaj.
Mindig rátaláltam azokra, akik úgy gondolkoztak, mint én. Akiknek az volt a szép, ami nekem, akik azokat a verseket szerették, amiket én is szerettem, és akikkel úgy megértettük egymást. Az élet nagy dolgairól.
Utam. Elvisz a cipőd messze még, ha visszanézel, kék az ég. Előtted meg vihar lohol, találkoztok majd valahol. Azt kérdezi, hová, uram? Azt mondod, hogy ez az utam.
Persze, hogy keskeny az út, a bibliai példabeszéd szerint is. A szoros kapun átlépve az út, az keskeny, de hát úgy érdemes, hogy az ember küzd, akar valamit, elér, nem tolonganak sokan, néha egy kicsit magányosnak érzi magát, aztán újra talpra áll.
A kötet végén valami gyönyörűt illik mondani. Arról, hogy legyen az ember óriási, mint a tenger. Legyen tündöklő, mint a nap. Bársonyos, síma akarat.
Tény, hogy ez a vers és a végső záró vers, ami a himnusz gondolatait idézi, ezek születtek meg a munka legvégén. És amikor már összeállítottam a kötetet, úgy gondoltam, hogy valami szépet és gyönyörűt illik mondani itt a vége felé. Ez erről szólt, és azt hiszem, hogy nem a vers, hanem a gondolat az a szép és gyönyörű, amit aztán a himnusz dolgairól, a himnusz gondolatairól írtam a Kérjen hozzá című versben.
A bűnbánatból is elég. Ha nem bűnhődte meg a nép, a védőkarból nem elég. Ha kéri a végeztendőt, kérjen hozzá jobb jövendőt.
Leírom, hogy ne felejtsem, összegyűjtöm minden versem, építek egy nagy palotát, aki akar, mind odalát, val a palota című versében. Mostanra felépült ez a palota, hiszen Csóka Csenci úta kész a gyerekszobája is. Ennek az épületnek, vagy kerül még rá néhány emelet? Lesz folytatás?
Hát én azt szeretném, hogy legyen. És végeredményben egy ilyesféle palotát építeni, az hosszú idő. Talán soha nem lehet befejezni. Az ember csak úgy gondolja, hogy na most már építettem egy palotát, amiben sok vers, sok gondolat van, amit mások is láthatnak, lehet, hogy örülnek neki, lehet, hogy bosszankodnak rajta. De hát azért bízunk abban, hogy valami értelme van.
A keskeny úton egyedül az életed is menekül, a fák megállnak előtted, nem vezetnek, csak ledőlnek. Rémítő, puszta lesz a táj, az út mégis hazatalál.
A 9-10. Évfolyamosok mezőnyében 14-en, a 11-12. évfolyamosok között pedig 10-en vállalták a megmérettetést a 11. alkalommal megrendezett Just Zsigmond vers és prózamondó versenyen, melyet idén éppen a névadó születésnapján február 16-án rendeztünk meg. A zsűrit ezúttal Bertáni Halász Edit, Csányiné Kádár Tünde, valamint a zsűri elnök Józsa Mihály alkották. Most hallgassuk meg a két győztes, Győri Dani Dávid és Szeverényi Balázs szavalatát, illetve Józsa Mihály zsűri elnök értékelését.
Reményik Sándor, a menekülő. Ha menni kell, magammal sokat vinnék. Az egész édes, megszokott világot. Rámástul sok-sok kedves drága képet, és egy pár szál frésett virágot. Vinnék sok írást, magamét meg másik. Sok holdbetűbe zárt eleven lelket, s hogy mindenütt nyomomba szálljanak, megüzenném a hulló leveleknek. Vinném az erdőt, hol örökké jártam, hintám, amelyen levelőször szálltam, a keszkenőm, mivel rossz másba sírni, attollam, mert nem tudok mással írni. Vinném a házunk, mely hátamra nőtt, az utca kövét küszöbünk előtt. Vinném, én Istenem, mi mindent vinnék. Én Istenem, mi minden futnál gyötrődő lelkem alagútjain. Olvasgatnám az ablakok sorát, simogatnám a fecskefészkeket, s magamba szívnék minden verkli szót, mint bűbájos, mennyei ének. Utánam honvágyal tekintenek az ajtók mind, és mind a pitvarok. Szeretnék mindent, mindent magammal vinni, és mindent itt hagyok.
Petőfi Sándor, szülőföldemen. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkán dalával vont tele. Most is hallom e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely azóta 20 esztendő telt el megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő hogy lejár? Cserebogár. Sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem, hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállomon 25 év van már. Cserebogár. Sárga cserepokát. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom, szedegeti a sok szép emléket, mint a méh a virágról a mézet. Minden régi kedves helyet bejár, cserepogár, sárga cserepogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok filca sípot fújva, lovagolok szilaj nápparipán, vájúhoz még, lova mindig kíván. Megitattam, gyilovam, gyimetyár, cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, kifáradt a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám, az altató nóta hangzik ajkán, hallgatom, és fél álomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár.
Nagyon örülök annak, hogy ilyen szépen összeértünk, és hogy ilyen sok helyről, ez nagyon jó, ez majd valami, nem tudom, hogy felmenő rendszer tart, persze mi nem tudom kialakítani, mert nem tudom országos versenyt finanszírozni, a valóságban gondolom. De mindenképpen ez egy jó, hogy erre a versenyre mindig eljönnek fiatalok ilyen sokan és ilyen sok helyről, mint most. Ez az egyik, aminek nagyon örültünk. Nagyon örültünk annak is, hogy a versválasztásokkal nem sok probléma volt. Eléggé jól választották a verseket. Még akkor is, ha én bizonyos verseknél el fogom majd azt mondani, hogy ilyet ne válasszanak még ebben a korban, meg ebben a nemben. De ez nem baj, ezt meg kell tőlem hallgatni, aztán nem muszáj rám hallgatni. Ezt mindig el szoktam mondani, amikor zsűrizek, hogy annak idején, amikor én elég sokat versenyeztem gimnazista koromban, meg még utána is szavaló versenyeken, és a zsűri gyakran mondta nekem azt, 8. koromban, hogy neked még nem való József Attila Hazám című verse. Ezen én mindig fölháborodtam, mert szerintem nekem való volt, mert én úgy éreztem, hogy nekem ezzel üzenetem van. De mindig meghallgattam a zsűrit, ők elmondták, és én is ezért aztán elmondom, nem muszáj engem meghallgatni meg kell, de nem muszáj rám hallgatni, föl lehet ezzel háborodni, de azért majd később, majd, ha egy kicsit visszagondolnak a szavaimra, vagy gondoltok, akkor majd rájöttek, hogy lehet, hogy igaza volt. Nem baj ez. Életkori sajátosság az, hogy úgy gondoljuk, hogy közünk van ahhoz is, amihez esetleg még nincsen, de hát ha már úgy gondoljuk, ha lelkileg úgy érezzük, akkor valahol mégiscsak van. És ez is a lényeges egy versmondásban. Két dolog nagyon fontos, az, hogy mit írt a költő, az, hogy abból én mit tudok, mit érzek a magaménak, és hogy abból mit tudok üzenni másoknak. Mi a költő üzenetét, hogyan tudom a saját üzenetemmé is tenni, és úgy üzenni, úgy fogalmazni meg mások számára valamilyen üzenetet. Ez a lényeg ennek az egész versmondási dolognak. Hát az, hogy szépen kell beszélni, jól artikuláltan, jó orgánuma kell, hogy legyen az embernek, stb. Ezek meg a minimumok. Tehát erről nem beszélünk, mert ezzel nem kell foglalkozni, mert az olyan, mint az, hogy bicikli versenyen nem lehet elindulni anélkül, hogy az ember tudna biciklizni. Anélkül nehéz. Bár ugye, mint tudjuk, egy olimpián nemrég majdnem megtörtént, hogy majdnem elindulhatott futóversenyen egy olyan ember, akinek nincs lába. Amiért lehet őt tisztelni, de nem vagyok benne biztos, hogy az jó, hogyha, ha ő esetleg megnyeri ezt a futóversenyt. Mert akkor ez aztán már nagyon messzegebb vezető dolgokat hoz maga után, de mindegy. Ezeknek örültem. Annak örültem, hogy sokan eljöttek, szépen felöltöztek, szépen elmondják a verseket, megtanulták. És itt van az, aminek nem örültem. Nem örültünk. És nehéz is volt a dolgunk. Volt egy versenyző társuk, aki kiállt, elkezdett mondani egy verset, és megakadt, és visszaült a helyére, és utána azt mondta, hogy ő nem próbálja meg még egyszer. Pedig ő láthatóan majdnem megtanulta a verset, sőt, nyilván megtanulta, csak most zavarban volt, izgult, nem annyira ülepedett még le az anyag, és eltévesztette, és nem tudta folytatni. Miközben voltak olyanok, akik pedig kiálltak szöveggel a kezükben, ki is nyitották, és hát bele-bele is néztek, sőt, néha hosszabban is olvastak. És ilyenkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy most, ha nem tudom értékelni azt, aki félig tudta elmondani a szöveget, akkor hogyan értékeljem azt, aki olvasta? Fölmerül ez a kérdés. Ezen tessék elgondolkodni. Örülök, hogy a fiatalember bólogat, mert ő ugyancsak háromszor nézett bele, és szerintem nem is kellett volna az a mappa. De hát ott például komoly gondot okozott nekünk ez a dolog. Ezen el kell gondolkodni. Versmondó versenyre muszáj megtanulni a verset. Tehát az a Kazinczy szépkiejtési verseny, olyanon is voltam, meg szoktam zsűrizni is, ahol felolvassuk a szöveget. Ott meg néha azt szoktam mondani, nagyon sokan a kötelező szöveget megtanulják, és kívülről mondják, és az nem olyan. Tehát az annak már megint csak nem örülünk, mert nem derül ki, illetve aztán a szabadot választottak, kiderül, hogy tud-e olvasni, vagy nem. Azaz blattolni, mert azt nem mindenki tud, ahhoz, hogy kell egy képesség, egy tehetség, amit ott azt sűrizi. Itt viszont azt, hogy megtanultuk, elmondjuk. No, ennyit erről nem beszélek, erről sokkal többet, legközelebb erre oda kell egy kicsit jobban figyelni. Még akkor is, ha engem például kifejezetten zavarna még az is, ha itt lenne a szöveg a hátam mögött, ha nem vagyok teljesen biztos a szövegemben, mert inkább mondjak egy kicsit valami mást, és ne vegye észre a zsűri, mint hogy elő kell jön bennem a papír. papírt. Ez csak egy javaslat. Tessék átverni nyugodtan a zsűrit, tessék mást mondani, csak rímeljen, csak odavaló legyen, és hát ha szerencséjük van, akkor a zsűriben nem ül olyan ember, aki tudja kívülről. Bár én például értékelni szoktam azt, még a kívülről tudom is, ha valaki át tud verni engem, és legalábbis megpróbálja. No! Aztán aminek megint csak nem örültünk, hogy azért, de hát ez persze így szokott lenni. A fiatalabb korosztálynál sokkal több általános hiba volt tapasztalható, amikből meg fogok említeni egy néhányat. Az idősebb korosztálynál, idősebb, már nem annyira. Ez nyilván azért is van, mert ezek a hibák részben életkori sajátosságból, meg tanulási éppen hol tartásból adódhatnak, amiket később ki lehet küszöbölni, orvosolni lehet, vagy pedig el is kopnak ezek a hibák. Ilyen hiba például az, hogyha túlhangsúlyozzuk a szavakat, tehát hogyha mondjuk minden szót hangsúlyozunk. Az indulat el tudja ragadtatni az embert erre, még azoknál is észrevehető volt, aki egyébként nem hangsúlyoz minden szavanként, hanem egész szépen összefüggő, gördülő mondatokat mond, viszont amikor indulatosabb lesz, amikor belejön az indulatba, akkor elkezdi szavanként külön mindet hangsúlyozni. Ez azért baj, mert ha minden szót hangsúlyozunk, akkor egyik se igazán hangsúlyos. És a magyar nyelvnek pedig olyan szép íve van, amin gördülékenyen lehet hangsúlyozni. A magyar nyelv legtöbb idegen nyelvvel, vagy legalábbis az általunk, nálunk tanultakkal ellentétben ereszkedő, a mondatok végét levisszük a hangsúlyt, gyakran még a kérdő mondatokén is, nem igaz az, hogy kérdőjelnél fel kell vinni a hangsúlyt, nagyon gyakran a kérdő szónál kell felvinni a hangsúlyt, a mondat elején és nem a végén. Tehát általános hiba az egyik a túlhangsúlyozás, ami aztán egy másik hibát is magával vonz, a széttöredezést, azt, hogy a verset sorokra, esetleg mondatokra, esetleg szavakra tördeljük szét, amitől széthullik a szerkezet, és attól széthullik az üzenet is, mert én, aki hallgatom, egy idő után nem tudom követni, ha az nem gördül, ha az nem egy elmesélés. Most ezt az elmesélést nem a történetmesélés szempontjából mondom, hanem az érthető gördülékeny szövegmondás szempontjából. Általános hiba az is, nagy szerencséjük volt azoknak, akik külföldi költőversét mondták, mert ott ugye nem tudtam rajta kapni őket, hogy rosszul hangsúlyozzák a magyar neveket, márpedig akik viszont magyart mondtak, majdnem mindenki, tisztelet a kivételnek, rosszul hangsúlyoztak. Megpróbálok egy olyan költőt mondani, aki, na mindegy, a saját nevemmel, tehát ugye én Józsa Mihály vagyok, nem pedig Józsa Mihály. Mint ahogy William Shakespeare sem William Shakespeare, hanem William Shakespeare, tehát a családneve a hangsúlyos, és nekem is a családnevem a hangsúlyos. A különbség az, hogy az angol fordítva írja. Tehát a magyar nyelvben az elején van a névnek a hangsúly. József Attila, Petőfi Sándor, Arany János, Babits Mihály, Ady Endre, és nem József Attila, Petőfi Sándor, Babits Mihály, Ady Endre. Ez a helyzet. A külföldieknél is ugyanez a szabály, csak ott fordítva írják. Tehát ott azoknak szerencséjük volt, akik külföldi költőket mondták, mert Krisztó Botev, az Krisztó Botev, és nem Krisztó Botev. Tetszik érteni, ugye? Ez egyszerű, olyan ez, mint a jelzős, birtokos és egyéb szó kapcsolat a magyar nyelven, ahol szintén a jelző a hangsúlyos. Az egy barna szék. Bocsánat, az egy barna szék. Ha azt akarom hangsúlyozni, hogy az nem egy asztal, hanem egy szék, és mellesleg barna, akkor mondhatom azt, hogy az egy barna szék, az meg egy barna asztal, bár az egy szekrény. De, hát értik, a jelző szószerkezetekben a magyar nyelvben mindig a jelző a hangsúlyos, kivétel, ha a szövegkörnyezet mást követel meg. De ez nagyon ritka. Ritkák ezek a kivételek, illetve hát azt a szövegkörnyezetből is lehet venni. Ez is nagyon sokaknál volt hiba, és nem akarok felsorolni belőle, de dehogy nem, mondom például. Hangos szóval, az nem, az hangos szóval. Aztán nézzünk még egyet. Nem, mert nem akarom, hogy bárki is magára ismerjen, különösebben most egy valaki már magára ismerhetett, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez majdnem mindenkinél megtalálható volt helyenként. Mondom, a fiatalabbaknál mindenből, amit mondok, hibát, abból mindenből több volt, és a kicsit idősebbeknél azból mindenből kevesebb, de hát ez így is van rendje. Aztán szemüvegeseknek mondanám a következőt. Szintén én szemüveges voltam, amíg meg nem ütötték szürkályoggal a szemeimet, és kikorrigálták a mínuszt. És nagyon felháborított, amikor nyolcadikos koromban egyszer az életemben először egy zsűri azt mondta, hogy ne mondjon szemüvegben verset. Nagyon nem mondhatnék, gondoltam én magammal, hát eddig is úgy mondtam. Igen ám, csak hogy igaza van, mert a túloldalon ülve, higgyék el nekem, a szemüveg az egyrészt egy kicsit megváltoztatja az arcot. Egy egyszerűbb, egy paraszti szövegnél nem annyira jó az, ha egy kulturált szemüveges, pláne mondjuk egy ilyen mondjuk Marót Viki jellegű szemüveges lány, vagy egy John Lennon szemüveges fiú. Mert most már ne tegyél. Mondja, ilyenkor lehet. Na tehát én azt javaslom, még akkor is, ha nem látja az arcot, valahogy kivezetik, vagy mitől utána veszi, azt én most komolyan mondom, nem viccelni akarok is. És nem gúnyolódni pláne ezzel a betegségem, mert ráadásul én a jobb szememre nem is látok egyáltalán, tehát van nekem is elég bajom a szememmel. De ráadásul ugye a szem azon kívül, hogy látunk vele, ugye az a befele való információfogadás. A szemünkkel mit csinálunk? Hogy hívjuk azt, ami a szemünkben nem befele megy, hanem kifele jön belőle? Van erre egy szó. Kisugárzás az másból is jöhet. Tessék? Kontaktus, ahhoz meg kell egy másik személy is. Tessék? Nagyon jó, csak van erre egy szó. Arra ad valamire, ami kijön a szemünkből, az a tekintet. És ahhoz, hogy én lássam a tekinteteket, és ezáltal eljussanak hozzám azok az üzenetek, kisugárzások, érzelmi kifejezések, stb. Ahhoz látnom kell a szemeket. Márpedig a szemüveg megcsillan az oldalfényben, pláne ha még egy kicsit foncsorozott is, az nagyon zavaró. Bocs, hogy ilyen sokat beszélek erről, de elég sokan szemüvegesek. Próbálják meg szemüveg nélkül, először csak otthon, tükör előtt. Higgyék el, nagyon fontos, mert a szem, a lélek tükre, ez egy elég jelentős közhely, de hát ez így van. Tehát ahhoz, hogy lássam a lelküket, ahhoz a szemüket is látnom kell. Jó, ennyit a szemüvegről mára. Aztán azért mondok el most sok mindent, mert sajnos arra nem lesz időm, hogy utána itt maradjak és külön-külön beszélgessünk. Tavaly előtt, akik voltak, azok tudják, hogy szoktam ilyet is elkövetni, amikor jobban ráérek, de sajnos most ez nem működik. Mi volt még olyan általános hiba? Ja, hát a befejezés, de hát azt elmondtam az elején. Hát azt nem értettem egyébként, hogy az mitől van, hogy miután az elején szoktam, hogy próbáljak meg a verset ne úgy befejezni, hogy... Tehát ne így, hanem hogy mondjuk vége van, levittük a hangot, meghajlunk egy kicsit, és helyükre megyünk. Ehhez képest utána is láttam, többen egy álltak még, néztek ránk, aztán eloldogtak. Én nyilván ez betudható az izgalomnak, sok mindennek, de hát erre figyeljenek oda. Nagyon fontos a verset elkezdeni és befejezni. Az elkezdésben nagyon fontos, hogy a költő nevét helyes hangsúllyal mondjuk. Tehát mondjuk azt, hogy mondok egy verset, József Attila, Hazám, szünet. És utána el lehet kezdeni a verset, hogy az éjjel hazafelé mentem, éreztem, bársony, messzínok, stb. De el kell kezdeni, tudnom, be kell, hogy a néző azonosítsa a költőt, szünet, a verset, a címét, abból utalhat arra már, mert van olyan cím is, amiben kell egy kicsi érzelmet is tenni, többnyire nem, de van, amelyikbe kell. Mert a József Attila Hazámnál nem kell azt mondani, hogy Hazám, meg az se, hogy Hazám, hanem ott az egy érzelemmentesebb. De van olyan verszím, amiben kell. És innentől kezdve még egy szünet, és utána kezdjük el a verset. A végét pedig be kell fejezni. Ez két nagyon fontos dolog. Na most, hogy köztem, mi van az a lényeg? Aztán más olyan nagyon nem volt. Ja igen, hát ilyenekkel nagyon tessék vigyázni, hogy az ember, az éjjel, tehát ezeket nem is nagyon akarom mondani. Beszédhibákról nem akarok most beszélni nagyon, egy-kettőt észre lehetett venni, volt egy-két nazális hang, ami nem biztos, hogy hogy rendellenesség, vagy nátha, vagy rossz megszokás következménye. Volt egy ilyen nazális, ami ilyen oldal van, azt akartam mondani. Aztán volt egy-két, hogy néha nagyon halkak voltak, tehát amikor nagyon halkak, lassan beszélünk, akkor idő után hallgató nem tud oda figyelni. Tessék erre figyelni. Igen, tehát igen. Én tudom, néha az érezhető volt, hogy a harság néha betudható az izgalomnak. Volt, aki egész szépen elkezdte hangosan, határozottan, majd elkezdett halkan lenni. Aztán volt olyan, aki ebben halkan beszélt. Erre tessék vigyázni. Nem vagyok híve a régen, a 50-es, 60-as években vívó nagyon ordítós földanyjának az anyja versmondásnak sem, de az se jó, ha már annyira őszinték, természetesek akarunk lenni, hogy akkor már egy szó sem. Az is veszélyes. Aztán, tehát mondtam az embert, az almát, az életet, ezekre tessék vigyázni, ezek komoly hibák. Tessék kiejteni a hangzókat rendesen. Különösebb beszédhiba nem volt, egy-két S, S, C, de azok sajnos olyan általános hibák, ami nekem is van, oda kell rá figyelni. R hanggal volt néhány embernek problémája, de nem mindig, tehát ott is hallható, hogy gyakorlás kérdése. Répa retek, magyaró korán reggel, ritka, tarigó, tessék ezt mondogatni, aki magára veszi. Aztán még ami esetleg általános hiba volt. Nagyon félve mondom, azt volt egy versenyzőnk, aki itt-ott eszelősen megnyújtotta a rövid magánhangzókat a szavak végén, de ezt azért mondom óvatosan, mert az általános hiba viszont az, hogy a hosszú magánhangzók rövidülnek el. Egyébként ez itt ebben a társaságban nem volt annyira jellemző. Ennek nagyon örültem. Tehát volt ból, volt ből, volt ról, volt ről, és nem arról van szó, meg a szekrényről, meg róla, hanem róla. Ez egy kedvence, ezt figyeljék meg televíziókban, rendszeresen mondják, hogy róla. A róla az egy német női név egyébként, a magyar szó az meg róla. De valahogy ez így kezd átalakulni. De hát a televíziókra már bocsánat, ne is sejtsem szót. Tisztelet a kivételnek mindig természetesen, nem az orosházi városi televízióról van szó, hiszen ott én ismerek kitűnően beszélő embereket. No, még egy hiba versválasztásban, azért volt egy-két versválasztási hiba. Hölgyeim, megint ne fogadják el, de szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egyrészt sajnos ugye a versek, a legtöbb verset férfiak írják, és a legtöbb verset nők mondják. Ez egy eléggé antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentét, de hát ezzel nem tudunk mit tenni, nem tudunk hirtelen gyorsan női versíró tanfolyamokat indítani, hogy legyen Magyarországon minél több versíró nő. Ezt mondjuk parlamentben lehet olyan szabályt hozni, akarnak, hogy több nő legyen a parlamentben, mint férfi, de azért olyan szabályt remélem nem fognak hozni, hogy több nő legyen a költők között, mint férfiak. Férfiak menjenek el Esztergályosnak. Tehát ezt tudomásul kell venni. Viszont nagyon veszélyes olyan verseket mondani, amik konkrétan férfi versek. Lányok szájából hallani olyat, mondjuk, hogyha hát nem akarok 12-es karikánál magasabbat kívánó mondatokat mondani, de arra vigyázzunk, hogy olyan mondat ne legyen a férfi versben, mert az egy nő szájában elég furcsán hangzik. Mint ahogy egy férfi szájából is furcsán hangzana egy női verset mondani, és azt mondja, hogy a coffomat lobogtatja a szájában. Tetszik érteni. Most sajnos például én azt is nagyon nehezen hiszem el, egy nőtől elnézést kérek, és ne tessék tőlem elfogadni, hogy a vonattetőn hasalt keresztbe. de azt is, hogy a lába között fütyült a szél. Én elhiszem, hogy tetszik ez a vers, szeretik, akarják mondani, mondják is, nem is baj, ne hallgassanak rám, csak tessék elgondolkodni ezen. Ráadásul kitűnő költőnőink vannak. Ez nem azt mondom, hogy ne mondjanak férfi verset, csak a konkrétan nagyon férfiasak helyett inkább ajánlanék egy-két női verset, ha becsúszna egy régiek között egy Kafka Margit, vagy egy Nemes Nagy Ágnes, vagy egy Karafiát orsolja a mostaniak közül. Ők is eléggé férfiasan írnak egyébként, többnyire, de mégiscsak nők. No, hát azt hiszem, hogy ennyit akartam elmondani, sokkal többet is tudnék még. Egyébként mindenki nagyon jó volt, mindenki nagyon szép volt, mindenki nagyon ügyes volt, és senki ne keseredjen el, aki most nem kap díjat, jöjjön el jövőre is, majd talán akkor.
Ismétlés a tudás anyja, ezért aztán majd minden adásban megosszuk veletek a nyitvatartásunkat, így van ez most is. Tehát a felnőtt könyvtár hétfőn délután 1-től 6-ig, kedden és szerdán 10-től 6-ig, csütörtökön 8-től 6-ig, pénteken 10-től 6-ig, szombaton pedig 9-től délután 5-ig várja az olvasókat. Gyermekkönyvtárunk hétfőn délután 1-től 5-ig, kedden, szerdán és csütörtökön, valamint pénteken is 8-tól 5-ig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig van nyitva, az internetet pedig hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 9-től 17 óráig tudjátok használni a könyvtárunkban. Végezetül az elérhetőségeinkről, blogunk címe blog.jusvk.hu, címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3, telefonszám felnőtt könyvtár 68-as körzet 413-696, gyermekkönyvtár 68-as körzet 412-075, e-mail címünk könyvtár@jusvk.hu, Facebookon a facebook.com/jusvk oldalon találhattok meg minket, Twitteren is követhetitek a könyvtárunk bejegyzéseit a twitter.com/jusvk oldalon. Megtaláltok minket a Messengeren és a Skype-on is, jusvk.hu azonosítóval, valamint a YouTube-on is, szintén a jusvk.hu cím a könyvtár videó csatornája. Köszönjük szépen figyelmeteket, ne feledjétek, hogy március 25-én a Veszítsd el könyvet játék harmadik évfordulóján ismét nagy könyvelhagyó napot rendezünk. Veszítsetek el egy jó könyvet, addig is szép napot, szép hetet, viszont hallásra, viszont látásra, sziasztok! Thank you.